Uram, köszönjük neked, hogy ma reggel is szólni szeretnél hozzánk egy fontos témában. Kérlek, Szent Lelked által nyisd meg a Bibliát, az igét előttünk, és add, hogy a mi szívünk is kész legyen belehulló magok fogadására. Kérlek, áld meg Lacit is, hogy szólja a te igédet az Úr Jézus nevében. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök ma reggel mindenkit. Szóval kezd helyen a nagyparknak a szélén van egy behajtani tilos tábla, ahova én azt gondolom, hogy egy jókedvű fiatal, ez még július közepén volt, egy filccel felírta, hogy nem akarom, hogy vége legyen a nyárnak. Egyfajta jelzés, hogy az ősz még maradjon ott, ahol a helye van. Én azt gondolom, hogy azért augusztus 25-én, 6-a van? Hányadika? 25-én ne siránkozzunk még, van még egy hetünk, úgyhogy élvezzük minden percét. Úgyhogy nem szeretnék én ezen buskomorságba belecsúszni, hanem hadd kezdjem egy érdekes dologgal. Az embere, tehát ma a Földön élő embereknek körülbelül 70 vagy 90%-a nagyon nehéz megmondani jobbkezes. A másik fele, tehát 10 vagy 30% balkezes. Ez az arány körülbelül igaz a mi családunkban is. De most a két balkezeseket engem beleértve nem számoljuk bele a statisztikai fölmérésbe. És nagyon nehéz megmondani, hogy ennek mi a mozgató rugója. Találtok olyat is, hogy bizony a genetika meghatározza ezt, tehát a családban ez valahonnan megérkezett hozzánk is valamelyik felmenőtől. És az is igaz, hogy szigorúbb társadalmakban ugye átnevelik az embereket jobb kézre, bal kézről, tehát ott sokkal több a jobbkezes, a megengedő társadalomban pedig sokkal több a balkezes, hiszen ott hagyják ezt természetesen alakulni. Felmerül a kérdés, hogy miért beszélek én erről. Egy nagyon fontos figyelmeztetést szeretnék előre bocsátani, hogy amikor az Isten jobb kezéről beszélünk, mindenki pontosan legyen tisztában azzal, hogy ennek semmilyen bibliai üzenete nincs arra vonatkozóan, hogy valaki bal kézzel írja alá az adóbevallást, vagy jobb kézzel. Jó? Ma Isten kezéről fogunk beszélni. És mindannyian tudjuk, hogy Istennek nincsen fizikai keze, mégis ha elkezditek olvasni a Bibliát az első oldaltól az utolsóig, meglepő az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, hogy hányszor és hányszor használja az ige az Istenről való kijelentésben ezt a képet. Az Isten keze, az Isten jobb keze. És miközben tudjuk azt, hogy az ember keze sok mindent elárul arról, hogy ő milyen, ugyanígy igaz ez is, hogy amikor megnézzük, hogy hogyan írja le az ige az Isten kezét, akkor nagyon sok mindent megtudhatunk az Istenről. Úgyhogy én ma erre hívlak titeket, hogy tekintsünk bele, próbáljuk meg megtapintani az Isten kezét egy kicsit, és nézzük meg, hogy mit találunk. Talán olyan dolgokat is, amit eddig nem láttunk az Istenről. Nagyon sok igét fogunk olvasni. Van, amit együtt szeretném, ha kikeresnénk, van, amit pedig én fogok elolvasni. Hadd kezdjem a Zsoltárokban. A 89. Zsoltárnak a 14. verse már is belekezd ebbe a leírásba. Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. Három jelző, ami megjelenik az Isten kezének a képében. Mi volt ez a három jelző? Hatalmas, erős, fenséges. A 2 Mózes 15.6-ban, pedig szintén olvashatunk egy ilyen leírást, jobbod, Uram, erőtől dicső. Hogyha bárki ránézett az Isten kezére, ezeket látta. Hatalmas, erős, fenséges, erőtől dicső. Ezek a tulajdonságok jelennek meg ebben a képben, az Isten jobbján, az Isten jobb kezében. Zsoltárok 118.16. Felemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Tehát nem csak így lóg a levegőben, vagy a festményen beragadva, hanem munkálkodik. Ez egy aktív kéz. ezzel a kézzel, ezekkel a tulajdonságokkal tesz meg az Isten dolgokat. Az egyik leghatalmasabb munkája természetesen maga a teremtés. Maga a teremtés. Ézsaiás 66. fejezetének a második versében olvassuk ezt, hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden, így szól az Úr. Tehát tudjuk, hogy a szava is teremtő, ugyanakkor a keze, mindaz benne volt a teremtésben, amit olvastam, a hatalma, az ereje, a dicsősége, mindezek megjelentek. Ezzel alkotott, ezzel munkálkodott. Benne van az Isten aktivitása, az Isten kezének a leírásában. Zsoltárok 8:4. Vidéken voltunk, és az egyik munkatársunk nagyon jól tud fényképezni, tehát ez egy, szerintem ott jobban látható, mint ott. Ez egy nem internetről letöltött kép, hanem Vajta Bikács környékén, amikor fölnéztünk az augusztusi égre, akkor ezt láttuk. Gyönyörű volt. Kint ültünk, hátradőltünk, és gyönyörködtünk. Hadd olvassam el az Isten igéjét. Ha látom az eget, micsodát? A kezed alkotását. A holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó? Mondom, hogy törődsz vele. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki feküdt már augusztusban a füvön, és nézte az eget. És teszi ezt nem hívő, és teszi ezt hívő. Szerintem egy csodálatos dolog felismerni, és azt mondani, hogy ekkora az Isten keze. Ilyet alkotott. Benne van az ereje, a hatalma, a dicsősége, a fensége, minden. És az ember fölnéz, és azt mondja, hogy ki vagyok én, porszem, hogy foglalkozik velem. A hatalmas Isten. Nem csak, hogy megteremtette a világot, minket, a csillagokat az Isten, hanem Jób könyvében azt is olvassuk a 12. fejezet 10. versében, az ő kezében van minden élőnek a léte. Van olyan teológiai magyarázat, hogy az Isten megteremtette, de aztán félresiklott, hátralépett, és nem foglalkozik vele. Ez egy abszolút nem biblikus gondolat. Ha az Isten visszavonná a kezét a teremtésből, azonnal vége lenne. Ha az Isten visszavonná a kegyelmes kezét tőlem, azonnal végem lenne. Ő tartja fönt a teremtést. A teremtés az Isten keze nélkül nem képes fönnmaradni, nem képes megmaradni. Aztán ezek a magasztos részei az Isten kezének. Aztán szembe találkozik azzal is az ember az Isten igéjében, hogy bizony vannak ennek félelmetesebb, ha ez nem félelmetes, félelmetesebb kijelentései is. 5 Mózes 32:41. Ha villogó kardom megélesítem, és ítéletre nyújtom ki kezem, bosszút állok ellenfeleimen, és megfizetek gyűlölőimnek. Az Isten a kezével fogja az ítéletet végrehajtani. Mindenki, aki az ellensége marad. A meghívás még van, de az ítélet is benne van ebben a hatalmas kézben. Az ember belegondol, hogy milyen félelmetes dologtól menekültünk mi meg. A Zsidók levelének a 10. fejezetében van egy leírás a törvényről és a kegyelemről, ezt most nem olvasom föl, bár az lenne az igazi, csak idő hiány nem tudunk végigmenni ezen, akár még tanulmányozva is. Végig leírja, hogy mit jelent nem megtérni, nagyon röviden összefoglalva. Mit jelent nem megtérni, és mi vár arra, aki nem él azzal a lehetőséggel, amivel mi éltünk. És az utolsó rész, az utolsó mondat így hangzik ebből a leírásból. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. El sem tudjuk képzelni, és ti és én nem is fogjuk meglátni. De félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. És akkor elérkezünk oda, amire már én elétek helyeztem a figyelmeztetést, az Isten jobb kezéhez. Tehát megint mondom, balkezesekre ugyanúgy vonatkozik ez, mint a jobbkezesekre. Ugyanúgy az Isten jobb kezéből jön a balkezesekre az áldás, mint a jobbkezesekre. Sokszor beszél az ige, Isten igéje az Úrnak a jobb kezéről. És általában ezért is fontos volt ezt előre bocsátani, mert úgy írja le, hogy ez a rossz oldalnak az ellentéte. Itt található az igazság például. Az Isten jobbján van az igazság. Különösen is jelentős a jobb kezének a leírásában, hogy itt található a hatalom és a tiszteletnek a helye. Ezért van az, és ezt szeretném, ha most kikeresnétek velem a következő három igét, sőt meg is kérném, hogy aki megtalálja, az olvassa föl. Ez fontos, hogy az igével ne csak passzívan hallgassuk, hanem dolgozzunk is. Szeretném megkérni, hogy valaki keresse ki a Kolossé levélből a harmadik fejezetnek az első versét. Valaki keresse ki a Római levélnek a 8. fejezetének a 34. versét, és én pedig ki fogom keresni a zsidókhoz írt levélnek az első fejezetéből a 3. verset. Tehát Kolossé 3.1, nem tudom, hogy valakinek megvan-e, aki először megtalálta, vagy másodszor, ha felolvasná, akkor hallgassátok, hogy Krisztusnak a helyét hogy írja le. Valaki? Bátran.
Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keresétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbjáról.
Tehát hol ül a mi Úrunk jelenleg? Az Istennek a jobbján. Miért? Mert az Istennek a jobb keze, az Istennek a jobb oldala, az a hatalom és a tiszteletnek a helye. Ezzel tisztelte meg az Atya a fiút, hogy az ő jobbjára ültette. Ez a jelentése. Róma 8.34. Bárki, akinél megvan. Róma 8.34. Ott van a tiszteletben a jobbján, és ezt arra használja, hogy az Úrral, az Atyával beszélgessen. Zsidók 1.3. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, és miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Az Atyának a jobb kezénél, a jobbján van a tisztelet, a jobbján van a hatalom. És sokat elárul a Istennek a jobbjáról még egy történet. A Józsefnek volt két fia. Az egyik volt Efraim, a másik volt Manassé. Ezért van az, hogy amikor az ember keresi a térképen, hogy a 12 törzs hol táborozott le, akkor a József nevet nem találja, hanem a két fél József törzs kapott helyet. Manassé és Efraim. Manassé és Efraim. József egy alkalommal fogta a két fiát, és elvitte Jákobhoz, hogy áldja meg őket. Leültette őket a megfelelő oldalra. Most én azon gondolkoztam, hogy illusztrációnak kihívok két jelenlévőt, hogy megmutassam, hogy ez milyen, de aztán letettem róla, mert megint csak a bal oldalon ülő rosszul érezné magát. Ugyanis az első szülöttet leültették a törzsfőnek a jobb oldalán, a másodszülöttet pedig a bal oldalán. Ugyanis egy nagyon érdekes időszak ez Izraelnek, mert négyszer egymás után, négy generációban nem az első szülött kapja az áldást, hanem a másodszülött. És itt is ez volt a helyzet, és annak ellenére, hogy József így ültette le őket, az apjuk megoldotta, így áldotta meg őket. Hogy a jobb kezével tudja a bal oldalon ülőt megáldani. Ugyanis a jobb oldalon van az áldás, és a jobb kézben van az áldás. Az Isten mindig a jobb kezével áld meg. Hadd olvassam fel ezt a történetet. Azután fogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimot Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik. A bal kezét pedig Manassé fejére tette, keresztbe téve a kezét, pedig Manassé volt az elsőszülött. És nem szerettem volna ennek a történetnek a teljes kibontásába belemenni, csak ezt megmutatni, hogy az Ószövetségen át ez a kép jelenik meg előttünk, hogy az Isten jobb keze, amelyikben az áldás van. Ezzel áld, ezzel adja át az áldást. A tisztelet a jobb oldalon van, a hatalom a jobb oldalon van, az áldás a jobb kézben van. Ezek jelennek meg az Isten kezében. Én szerettem volna egy kis időt, de hát ez édes kevés ahhoz, hogy alaposan átnézzük, hogy hogy jelenik meg az Isten. De talán az ízét egy picit megéreztétek. Mielőtt megmutatok és megnézünk három olyan helyet, ahol megjelenik az Isten keze, és azt látjuk, hogy hogyan bánik velünk. Ez a kéz, a teremtő kéz, a munkálkodó kéz, az erős, hatalmas, az egeket, csillagokat teremtő kéz, hogy bánik veled, és hogy bánik velem. Három dolgot szeretnék Isten igéből megnézni közösen veletek. Az első, amit látok Isten igéjében, hogy ez az a kéz, amelyik a bűnösre rá nehezedik. Hol látjuk ezt? A legtisztában ezt egy Sámuelben olvassuk, ahol szintén az idő hiány, én ezt most leírom nektek ezt a történetet, ez az a csata a féknál, ahol ugye Sámuel már felnövekvőben van Éli mellett, Éli két fia vezeti, ugye a két fiú a bűnös, abszolút bűnös főpapok, vezeti Izraelt, a zsidókat a filisztósokkal szemben egy csatába. Borzasztó vereséget szenvednek, visszamennek, és az az ötlet, hogy ha az Isten frigyládáját elhozzuk, akkor biztos, hogy velünk lesz az Isten hatalma. Elhozzák a ládát, Éli és Sámuel nem mennek bele ebbe a játszmába. Elviszik a ládát, a filisztósok így is rendesen megverik őket, és elveszik a frigyládát. Amikor ezt megtudja, Éli meghal, az utolsó bíra, volt Izrael utolsó bírája, Sámuel lesz, utána a főpap is elkezdődik Izrael életében a monarchia, a királyság. Tehát egy óriási történelmi pillanat. Elviszik a ládát, a filisztosok is három városban próbálják meg tartani. És tudjátok a történetet, hogy az Isten ezt már nem hagyja. Míg megengedte, hogy megverjék Izraelt, bár ott volt a láda, ezt már nem engedi meg. És a következő kép írja ezt le. Ezután ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot, és a hozzátartozó területet. Ennek fényében fogják az asdódiakat, erre aztán nincs szükségünk, hogy az Isten kezét ránk nehezedik. Ezt nem lehet kibírni. Ezt nem lehet elviselni. Vigyétek innen a ládát. Tovább viszik egy másik városba, de miután oda vitték Gátba, az Úr keze a városra nehezedett, igen nagy zűrzavar támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, és fekélyek támadtak rajtuk. Megint csak az Isten keze, ez a hatalmas kéz rán nehezedett erre a népre, és nem bírták elviselni. Az Isten kezében ez is benne van. És utána átviszik egy harmadik városba, mert halálos zűrzavar támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze. Súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze. Nem bírják ki. És ekkor döntenek úgy a filiszteus vezetők, hogy akkor küldjük vissza az Isten ládáját oda, ahova tartozik. Mert nem lehet elviselni az Isten kezének ránk nehezedését. És nagyon érdekes, mert utána azt olvassuk, hogy készítsétek el rajtatok levő fekélyek és a földeteket pusztító egerek képmásait, így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, és megjelenik a dicsőség képe ebben az egész történetben. Nagyon röviden a dicsőség héber szava az a kábod, ami azt jelenti, hogy az Isten teljes lénye, az Isten teljes teljessége, vagy az eredeti jelentés szerint az Isten teljes súlya. Az Isten dicsősége az nem más, mint az ő teljes súlya, és ez megjelenik a kezében, hogyha bárki az ő dicsősége ellen megy, vagy tapossa az ő dicsőségét, akkor az ő dicsősége a keze által rá nehezedik arra a helyzetre, ami elviselhetetlen. A Új szövetségben, az abcsában is olvasunk arra, hogy megjelenik ugyanígy az Isten keze, amikor Élimász varázsló ellene megy az apostoloknak, és ezt olvasjuk a 13. fejezet 11. versében. Most íme, az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homályos sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Megint csak megjelenik az Isten keze, hogyan? Ahol sötétség van, arra ránehezedik a bűnre, ránehezedik az Isten keze. Az Isten nagyon sok módon bánik a mi bűnünkkel. A Szentlélek meggyőző ereje, az Isten igéjének a szembesítő tisztasága. De én azt gondolom, hogy az Isten dicsősége abszolút kihagyhatatlan abból a állapotból, amikor én belecsúszok valamilyen bűnbe. Mert minden bűn az Isten dicsőségének a lábbal tiprása. Valahol az a gyökere. Az Isten ezt nem hagyja. Miközben kegyelmes Isten, amikor, szerintem fontos ezzel foglalkozni, amikor én úgy érzem, hogy elkövettem valamit, és tudom, hogy ez bűn, mert megvilágosodik előttem, és érzem, hogy ennek a terhe nyom. Hogy nem bírok ezzel tovább menni. Hogy nem bírom ezt tovább hordozni. Ez nem azért van, mert nekem olyan jó a lelkem, hogy fölismertem, hanem azért, mert rám nehezedik az Isten dicsősége. És rátöppelek, hogy azt tiportam. És miközben végül ez a kéz ítéletet fog tartani, hála Krisztusnak, aki lefedett minket, ez a kéz nem tör össze. De addig lesz ott, amíg meg nem török a bűnben, és meg nem alázom magamat. A Róma 10-ben megint csak, de jó lenne hosszan végigolvasni, leírja azt, amikor megyünk hirdetni az igét, és valaki ezt fölismeri, hogy hogy jelenik meg akár az evangélium bűn szembesítésében az Isten keze. Róma 10:20 következőképpen írja le. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Megjelenik benne az ítélet, megjelenik benne a megáll, megjelenik benne a bűn elleni nem, de mégsem töri össze, hanem utána nyúl, erről fogunk mindjárt olvasni a következőben. Mi a helyes reakció az Isten kezére? Péter levelében olvasok a következőt 1 Péter 5:6-ban. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tehát a helyes reakció erre nem az, hogy akkor megpróbálok elrohanni és kikerülni a kéz alól. Sokszor így próbáljuk a bűnt kezelni, hogy valahova máshova elszaladok. Átmegyek egy másik gyülekezetben, ott meg nem tudnak rólam, és ott még fényes lehet. Mit tudom én? Nem lehet. Ott is utolér. A helyes reakciót Péter írja le. Megalázom magam az Isten hatalmas kezelt. Nincs hova mennem. És tudjátok, hogy nem is akarok hova menni. Mert most fogjuk azt olvasni, hogy nincs jobb hely, mint az Isten kezében lenni. Nézzük meg ezt. A második, elrejt. Isten azt gondolom, hogy a kezében tartja a biztonságunkat. Hadd olvassam föl nektek Ézsaiás könyvéből, a 49. fejezetből, a következő verset. Ézsaiás 49, 14, 16. Így van. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram, megfeledkezik egy csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be. Ez a következő kép, amelyik megjelenik előttünk. De azt gondolom, hogy amikor ezen fogunk egy kicsit gondolkozni második képként, hogy az Isten tenyerébe vés bele, sőt a tenyerében tart, ha nem tudnám, hogy ez mekkora kéz, akkor nem érteném ennek a jelentőségét. Úgyhogy ezt szeretném kicsit elétek hozni. De azt gondolom, hogy minél pontosabb valakinek az Isten képe, annál inkább tudja értékelni azt, ahogy az Isten vele bánik. Először van az Isten kép, hogy ki az Isten, és utána az értelmezés az adott helyzeteknek. De sokszor szoktuk csak külön ezt a képet kis kártyára fölírni, általában valamilyen szép magyar virágot háttérnek odarakunk mellé, és gyönyörködünk bele. És ez is rendben van, de mennyivel szebb, hogyha előtte elolvassuk az összes igét, hogy micsoda kéz ez. És hogy nem ítél, hanem belevés. Akkor egyszerűen ez a kép elnyeri a kontextusában az igazi gyönyörűségét és szépségét. János 10:27, ez az egyik kedvenc igém, és annak idején, amikor a Balaton parton ketten elmondták nekem az evangéliumot, és én minimális hittel hoztam egy döntést, akkor utána ezt az igét felolvasták nekem. És pontosan azt az illusztrációt fogom megmutatni, amit azóta is beleégett a retinámba, és nagyon sokat segít, hogy akkor ott elmondták. János 10:27-28-29. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. 28. vers. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ez az első. Ez vagyok én, a juh, örök életet adok nekik, és senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ez Krisztus keze, az Úr Jézus keze. És így folytatja, az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én bárkivel, aki kételkedik az üdv bizonyosságában, hogy van-e örök élete, mindig ehhez az ige vershez jövök vissza. Mert miért kételkedünk általában az üdvösségünkben? A bűneink miatt. Mert nem tudom még teljességében megélni az üdvösségemet. Vagy elbuktam benne, és kételkedek. Ha azon múlna, akkor bizony kételkedhetnék. Pál azt mondta, hogy első lehetnék a kételkedők között. De az Isten nem oda helyezte az üdvbizonyosságunkat és az örök életünket. Azt mondja, hogy örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Miért? Mert ki az, kérdem én, és kérdi az ige, aki ebből a két kézből bármilyen módon ki tudná venni. Szerintem itt a teremben biztos van olyan, aki ide tudna jönni, és az én ujjaimat szépen le tudná fejteni erről. És ki tudná venni. De ugyanazt megpróbálni Krisztus és az Atya kezéből lehetetlen. Itt van az én üdvösségem elrejtve. Itt van a mi üdvösségünk és örök életünk elrejtve. Ez az üdvösségünk igazi védelme, ez a kettős kéz. Sátán sem képes bármilyen módszerrel is onnan kivenni, és ezt ő is nagyon jól tudja. Érezhetjük magunkat Istentől távol. Én azt gondolom, hogy mindannyian keresztül megyünk időszakon. Most is beszélgettem valakivel, aki közel van a misszióhoz, keresztény környezetben van, és olyan távol érzi magát Istentől, mint mit tudom én mitől. Van egy drága kollégánk, akkor annyira frappáns hasonlatokat tud mondani, és mindig csak az jut eszembe, hogy kár, hogy nincs itt Balogh Gyuri. Hihetetlen távol érzi magát az Istentől. Ennek lehet jó oka. Hogy az Isten éppen ilyen időszakot ad, hogy a csöndben akar valamit megtanítani. Lehet rossz oka is. Az engedetlenségem beragadt, és ezért vagyok távol az Istentől. De még ebben sem tudok annyira távol menni az Istentől, hogy kikerülnék a kezéből. Vagy ne nyúlna utánam a hatalmas kezével. Egy másik kép. Zsoltárok 139:9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, ami nem tudom, hogy milyen, de gyönyörű képnek hangzik, ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, ezt el tudom képzelni, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Nincs olyan távolság. Még ha a legtávolabban érzem magam az Istentől, akár jók miatt, akár rosszok miatt, hogy kikerültem volna az Isten kezéből. Ha ezt elfelejtem, akkor baj van. A távolságérzés nem baj. Ha bűn miatt van, tessen megtérni. Ha jók miatt, akkor keresjük, hogy az Isten miért csinálja. De senki ne gondolja azt, hogy az Isten engem elejtett, meg elvesztett, meg elszúrta ezt az egészet. Hát milyen Isten kép ez? Milyen Isten kép ez? Micsoda gyönyörű biztatás ez számunkra a csüggedés napjaiban. A harmadik, tehát az első az, amikor ránehezedik az Isten dicsőségének a terhe arra a helyre, ahol nincs a dicsősége. A második elrejt, körülfog, kezébe zár, belevés, utánam nyúl. A harmadik megerősít. A Zsoltárokban, a 18. Zsoltár 36. versében olvassuk, jobbod támogat engem. Ez a jobb kéz, amikben mindaz, amit leírtam, benne van, ez jön és támogat. Ezt a képet szeretném, ha egy picit most átgondolnánk. Azt olvassuk, hogy a különleges emberek a Bibliában azért különlegesek, mert az Úr keze velük volt. Nem azért, mert magukban volt valamilyen különleges tulajdonság vagy tehetség, hanem a következő képen olvassuk akár keresztülő Jánosról. Lukács 1.66. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Ez volt keresztülő János egyik első leírása. Vele van az Úr keze. Mennyire klassz, mi? De jó lenne. Ez kell nekünk is. Ettől lett különleges. Aztán azt olvassuk, hogy amikor hatalmas dolgok történnek az egyház történetében, ezek azért voltak lehetségesek, mert Isten keze tette meg, nem pedig az emberi erőfeszítés hozta létre. Apostolok cselekedetének 11. fejezete, 21. vers. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Itt az eredeti nem azt mondja, hogy úgyhogy, hanem azt mondja, hogy és. Velük volt az Úr keze, és sokan tértek meg. Ez azért fontos, mert lehet ott az Úr keze egy szolgálóval, ami nem automatikusan jelenti, hogy csak akkor van ott Isten keze, a Budaörsön jövő héten minimum 300-an megtérnek. Hát itt meg el kéne gondolkozni, hogy mikor tértek meg itt 50-en már Budaörsön közöttünk, vagy akkor ezzel a gyülekezettel ott van-e az Úr keze, vagy nem. Ezért fontos látni, hogy az eredetiben hogy van ez. Nem azt jelenti, hogy ahol ott van, ott sokan térnek meg, azt jelenti, hogy ahol bárki megtér, az csak azért lehetséges, mert az Úr keze ott van. Anélkül nem. Anélkül nem tudjuk ezeket létrehozni. Isten keze nélkül élet, a szolgálat félelmetes, de a kezében lévő erővel lehetséges. Ézsaiás 41.10, egy gyönyörű leírás. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Hát mi ez, ha nem szép? Győzelmes jobbjával támogat. Az Isten kész erre. Én azt gondolom, hogy a kereszténységnek egy legfelszínesebb értelmezése az, hogy az Isten megváltott, hajrá, startvonal, utcu neki, és az emberi erőfeszítésből próbálunk hatalmas dolgokat tenni az Úrért. Vagy emberi erőfeszítésből próbáljuk megoldani ezt az életet. És annak ellenére, hogy 20 milliószor hallottam már én is, újra és újra megpróbálom. Valamiért belecsúszunk ebbe az értelmezésbe. A lelki szolgálatban, a lelki munkában csak az Isten hatalmas keze képes elvégezni változásokat. Az én életemben, hogy legyőzzek bármit, nincs hozzá lelki erőm, csak az Úr keze képes, hogy elvégezze bennem. Ezért helyes az az imádság, ami önmagában egy valami hihetetlenül, hát szabad ilyet mondani, unalmas részében van az igének. Sehol sem unalmas az ige, de azért a nemzetségflág azért próbára teszik az embert. Nem? Van egy ilyen, az egy krónikákban, ha elkezditek, akkor beindul a darálógép, ennek a fia volt az, akinek a fia az, bennek meg az a fia, hogy a másik a neve. És egy idő után, tehát én azt mondom, hogy hétfő reggel, korán nem érdemes ezzel kezdeni a hetet. Ha csak nem, az egy krónikák 4-10-ig ébren kibírjátok. Ugyanis ott megtörik ez a ritmus. És a következőt olvassuk. Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta. Ő egy a sorban. Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd a határomat, és a te kezed én velem lenne. Én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes imádság. Bruce Wilkinson volt az egyik, aki hajlandó volt végigolvasni ezt a családfát, és amikor megtalált ezt az imádságot, akkor írt róla egy könyvet, és annyira hatott, hogy az egész világon valamiért rezonált az emberek lelke erre. Mert ez az imádság az, amire vágyunk, amit szeretnénk. Mert lehet, hogy már megtértem 5 éve, 10 éve, 30 éve, és már próbálkozom ezt a félreértett kereszténységet tolni, és rájöttem, hogy nem megy. Kell valami, ahova nyúlhatok. Akkor ez az imádság, ahova meg kell érkeznünk. Bárcsak nagyon megáldanál, bárcsak kiszélesítenéd a határom, és ha ezt elkezdted tenni, bárcsak velem lenne a jobb kezed. Amúgy, ha megnézitek az új fordítás, valamiért, nem tudom miért, kihagyta a kezet, és csak annyit ír, hogy bárcsak velem lennél. Az eredeti, hogy bárcsak velem lenne a kezed. És hadd olvasok föl Bruce Wilkinsontól egy idézetet, hogy ő ezt hogy írja le. Ha legfőbb vágyunk, az a kérésünk, hogy többet tegyünk Istenért, akkor azért könyörögni, hogy Isten keze nyugodjon meg rajtunk, olyan stratégiai lépés, amely által fenntarthatjuk és folytathatjuk azokat a nagy tetteket, amelyeket Isten elkezdett életünkben. Ezért nevezhetjük Isten kezét rajtunk a nagyság érintésének. Nem válunk naggyá, függünk Isten erős kezétől. Beismert szükségletünk az ő korlátlan lehetőségévé válik. Ő lesz nagyjá általunk. Ezt megélni, az a kereszténységnek egy gyönyörű csodája. Ennélkül próbálkozni egy borzasztóan fárasztó utazás. 3 dolog, miután megnéztük nagyon röviden, hogy hogy írja le az Isten az ő kezét, van, amikor rá nehezedik az ember lelkére, utána nyúl, hogy újra a dicsősége szerint éljek. Biztonságban tart, senki nem vehet ki, és ezt nem szabad elfelejteni, akkor sem, amikor úgy érzem, hogy távol vagyok az Istentől. És megerősít, ezt pedig rendszeresen meg kell hívnunk az életünkben, hogy Uram, legyen velünk a te kezed, legyen velem a te kezed. Végezetül, hadd hagyjam ezt a 4 pontot veletek, amiből 3 látszik most. Az első, amit szeretnék elétek hozni, hogy én nagyon biztatom, hogy ismerjük meg az Isten kezét. Akár jövő héten, még nyár van, még nincs ősz. Szeretnétek, kezdjétek el az ige elején, és nézzetek meg az összes helyet, ahol valamit leír az Isten kezéről, és kitárul előttetek egy hatalmas, fenséges, dicsőséges Isten. Ha ez megvan, akkor érdemes utána megvizsgálni az életünket, és ha bárhol úgy érzitek, hogy rátok nehezedik valamilyen megoldatlan lelki terület, a saját bűnötök, valamikor ez nagyon lassú, hosszú folyamat, akkor az egyik dolog, amit tudom, hogy tehetünk, hogy megalázzuk magunkat az Isten hatalmas és ránk nehezedő keze alatt. Ahelyett, hogy ágálnánk, ahelyett, hogy önerőből próbálkoznánk, az első lépés az nem is lépés, az inkább egy térdrehajlás. Az Isten hatalmas keze előtt elismerése. A harmadik, ahogy megismerjük az ő kezét, egyre többet fog jelenteni, hogy mi ebben a kézben vagyunk elrejtve. Frissüljetek föl, erősödjetek meg, merítsetek buzdítást abból, hogy senki, de senki nem ragadhat ki ebből a két kézből minket. Milyen biztonság ez. Még ha távol érzem magam az Istentől, akkor is benne vagyok az ő kezében. Belevésve, belezárva, és utánam nyúl. A negyedik, az pedig kérjük, hogy a keze legyen velünk mindig, legyen ez a rendszeres imádságunk. Én erre hívlak benneteket, hogy akár az ősz kezdetén imádkozzuk ezt, akár mind a négyet, hogy bárcsak ezen az őszön velünk lenne az Isten keze. És tapasztaljuk meg mindannyian, hogy milyen elrejtve lenni a dicsőséges Isten kezében. Mennyei Atyám, leírhatatlan kiváltság ezekről olvasni. Mennyire buzdító a léleknek ezekre föltekinteni. Ennyire könnyű erről megfeledkezni. Köszönöm, hogy ez a kéz, amelyik teremtett, amelyik nélkül, hogyha visszavonnád, nem lenne élet, amelyikben megjelenik a teljes hatalmad, erőd, fenséged és dicsőséged. Az szeretettel ránk nehezedik, amikor erre van szükségünk. Bezár és biztonságot ad, amikor megingunk. És megerősítés támogat, amikor valamit el akarsz végezni bennünk vagy rajtunk keresztül. Szeretnénk ezt tenni az imádságunká, a nyár végén és az ősz elején. Bárcsak megáldana a kezed minket közösségként is. Amen.